az izraeli miniszterelnök és a Hamász vezető tisztségviselői is megszólaltak azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatunk a következő időszakban. Ez alapján az rajzolódik ki, hogy egy hosszú háború, egy hosszú konfliktus előtt is állhat Izrael és a palesztin népesség a Közel-Keleten, ugyanis Benjamin Netanyahu azt mondta, hogy még éppen csak elkezdődött a Hamász elleni válaszcsapás, a Hamász pedig azt nyilatkozta, hogy a palesztin szélsőséges szervezet készen áll a hosszú háborúra. Itt van velünk a telefonvonalban Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium biztonságpolitikai szakértője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mindeközben Oroszország és az Arab Liga azonnali fegyverszünetet, fegyvernyugvást sürgetett. Ön ezt egyáltalán bármilyen szenárió esetén elképzelhetőnek tartja? Vagy most itt az izraeli megtorlás kapcsán tényleg arra kell berendezkedni, hogy most hosszú ideig tart majd a csata, a harc a térségben?
Izrael nem tud fegyverszünetet kötni, hiszen egyrészt jönnek még a rakéták Gázából, ott vannak a foglyul ejtett izraeliek, illetve hát az izraeli népnek a vágya a visszacsapásra az nagyon erős. Tehát ilyen gyorsan biztos, hogy nem lehet ezt lezárni. Inkább a hosszú háborúnak a forgatókönyve a valószínű. Persze nem évekről beszélünk, de azért hónapokról, mire ennek vége lesz. Tehát azok a korábbi gázai konfliktusok, háborúk, amik pár hét alatt véget értek, szerintem nem szolgálhatnak modellre a jövőt tekintve. Tehát nem hiszem, hogy most 2-3 hét alatt véget fog ez a háború érni.
Sőt, hát gyakorlatilag ilyen értelemben a korábbi arab-izraeli háborúk sem annyira számíthatnak modellnek.
Nem, általában Izrael viszonylag gyorsan győzni tudott arab ellenfelein, de ezek hagyományos háborúk voltak. Tehát ha megnézzük akár a Jom Kippuri háborút, ami 50 éve volt, viszonylag gyorsan hagyományos eszközökkel vissza tudta verni Izrael az arabokat, de most egy városon belül egy nagyon sűrűn lakott zónán belül kellene egy offenzívát végrehajtani, vagy legalábbis erről beszél az izraeli vezetés. Ez nem tud pár nap alatt befejeződni, hiszen házról házra kell majd előre haladniuk, illetve rengeteg alagút, bunker, rejtett ellenállási pont van. Tehát itt nagyon-nagyon-nagyon nehéz a helyzet az izraelieknek. Amiben az izraeliek jók, azok a harckocsik, a légierő, persze jók az izraeliek a városi harcban is, de amiben igazán erősek, tehát a harckocsik, a légierő, a tüzérség itt kevésbé tud érvényesülni.
Gyakorlatilag az izraeli hadsereg be fog nyomulni a gázai övezetbe addig, ameddig az szükséges, hogy felderítsék a terrorista fészkeket?
Hát az izraeli hadsereg be fog nyomulni a gázai övezetbe már csak azért is, mert ezt várja el az izraeli nép. A cél, amit megfogalmazott az izraeli vezetés, az, hogy a Hamasz teljes megsemmisítése, felszámolása, az azért jóval kétségesebb. Tehát számomra a kérdés az, hogy tényleg az utolsó alagútig, az utolsó bunkerig el tudnak-e menni egy 300 négyzetkilométernél nagyobb területen, ahol 2 millió ember él. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon nagy feladat. De az biztos, hogy egy elrettentő választ akarnak adni, hogy jó pár évig ne jusson eszébe Hamasznak, vagy bármely más ellenálló szervezetnek egy hasonló támadás kivitelezése. Tehát itt mindenképpen egy nagyon-nagyon kemény válasz lesz. De azért az egy nagy kérdés, hogy a megfogalmazott izraeli cél, tehát a Hamasz teljes megsemmisítése, felszámolása, az végrehajtható-e egyáltalán. Ahhoz tényleg meg kéne szállni a teljes gázai övezetet, és az utolsó ellenálló pontig mindent föl kellene számolni, és még akkor sem biztos, hogy meg tudnák semmisíteni a Hamaszt, hiszen minden embert nem tudnak megölni az övezet, vagy minden hamaszost nem tudnak kiiktatni, ergo újraélethetne a szervezet.
Mit gondol arról, hogy az elmúlt napokban hihetetlen mennyiségű hadi anyagot használt fel a Hamász, hihetetlen szervezetnek tűnik gyakorlatilag az a csapássorozat, amit mértek szombat óta Izraelre. Ebben a tekintetben a Hamásznak hogyan volt erőforrása, és ez átvezet egy másik kérdéskörhöz is, hogy az izraeli hírszerzés kudarcáról nagyon sokan beszélnek. Hogyan lehet, hogy nem tudtak arról igazából, hogy szerveződik egy ilyen átfogó támadás ellenük?
Azt valószínűleg tudták, hogy a Hamas újraépíti ugye a rakéta állományt, tehát hatalmas rakétakészleteket építettek fel, ezt tudták az izraeliek. Azt is tudták, hogy előbb-utóbb lesz valami, azt nem tudták szerintem, hogy milyen módszerekkel, milyen innovatív módszerekkel fog a Hamas támadni. Tehát az, hogy ennyi drónt használt a Hamas, az, hogy siklóernyőkkel hatoltak át a határon, valószínűleg alagutak is vannak, amiket nem fedezett fel Izrael, tehát nagyon sok dolog lehet, ami elkerült az izraeli szolgálatok figyelmét. Ennek több oka van, az egyik ok az, hogy a Hamas valószínűleg megtanulta azt, hogy Izrael hogyan jut információhoz. Tehát megtalálták egyrészt azokat a árulókat, akik biztosan vannak a Hamas keretein belül is. Tehát őket vagy likvidálták, vagy hamis információkkal etették, hogy így mondjam, és Izraelhez ez jutott el, illetve nem használtak olyan eszközöket, amiket könnyű lehallgatni. Tehát hogyha valaki egy motoros futárral küld egy lepecsételt levelet, azt nem látja a legjobb izraeli elektronikus felderítő gép meg műhold sem. Tehát egész egyszerűen olyan módszereket használtak, amik nagyon nehézé tették a felderítést az izraeliek számára, de ettől függetlenül valószínűleg óriási hibákat követett el az izraeli elhárítás, illetve valószínűleg az izraeli politikai vezetés is, hát hogy úgy mondjam, a politikai válsággal volt elfoglalva, hogy Izraelben egy nagyon jelentős belső válság van, tehát ilyen politikai ellentétek vannak az ellenzék és a kormányzat között, így a figyelem nem irányult elég nagy mértékben Gázára.
Ugye azt sokszor el szoktuk mondani, hogy az izraeli arab viszonyban az elmúlt időszakban minthogyha egyfajta enyhülés látszódott volna. Donald Trump nevéhez szokták fűzni az Ábrahám egyezmények gyakorlatilag aláírását vagy előmozdítását. Ugye itt Izrael megpróbálta normalizálni kapcsolatait arab országokkal. Teljes kudarc az Ábrahám megállapodások, teljes kudarca, amit most láthatunk, és ez egy drasztikus fordulat volt ön szerint, ami most történt az elmúlt évek arab-izraeli politikáját figyelve?
Ez még nem teljes kudarc, ez nagy mértékben függ attól, hogy hogyan zárul le ez a háború. Tehát egyelőre nem nincs szó arról, hogy azok, akikkel Izrael megegyezett volna, kihátrálnának a megegyezésből, és arról sincs szó, hogy a legfontosabb országgal, ugye Szaúd-Arábiával, teljesen felfüggesztenék a tárgyalásokat. Tehát ez egy sikeres folyamat volt, és valószínűleg épp az izraeli-arab megbékélés, tehát most itt nyilván nem a palesztinokról beszélek, hanem az arab országokról, ez okozott aggodalmat másokban, például Iránban, hogy mi lesz, ha Izrael kiegyezik az arab országokkal, az nagyban gyengíteni ugye Iránnak a helyzetét. Tehát ez is lehet az egyik oka ennek az egész hihetetlenül brutális Hamas műveletnek.
Irán felbújtó lehetett akkor ezek szerint?
Irán mindenképpen felbújtó, tehát hogyha pusztán nyilván belső információ nincsenek, de a Hamas legnagyobb támogatója Irán. Irán nélkül nem tudna ilyen fegyverkezést végrehajtani a Hamas. 2-3 évente ugye előnek több ezer rakétát, ezt újra kell építeni. Tehát Irán tudást is adhatott, de valószínűleg anyagi meg technikai segítséget is adott. És akár még részt vettek egyes források szerint magában a művelet kidolgozásában is. Tehát Irán abszolút ott van Izrael körül a Hezbollah, illetve a Hamas révén, és most Irán ezzel akár meg is tudja akadályozni az arab-izraeli kiegyezést, hogyha az izraeli válasz az annyira erőteljes, meg annyira sok civil hal meg, hogy egyes arab államok már nem tudják fenntartani ezt a jó kapcsolatot Izraellel, ami kiépült az elmúlt időszakban.
Ugye a válasza viszont átvezet arra a megállapításra is, hogy összességében a mostani Hamász akció Iránnal és mondjuk a Hezbollahkal karöltve egyáltalán nem használ a palesztin ügynek, tehát hogy egyfajta semmiféle előrelépés nem jelent azon az úton, amit mondjuk az Európai Unió is szorgalmaz már egy ideje, ugye ez a két állam, hogy a független Izrael mellett jöjjön létre egy palesztin állam is.
Nem, vélhetően az irániak felhasználták a palesztinoknak az elégedetlenségét, a frusztrációját, és igazából ez a palesztinok számára sokkal rosszabb állapothoz vezet. Hát Gázát rendkívül súlyos csapások érték az elmúlt pár napban. Tehát palesztinok gyakorlatilag a nagy táblán nem túl jelentős pusztán gyalogok, hogy így mondjam, és sajnos felhasználták őket. Egy hihetetlen brutális támadást hajtattak végre velük, ugye ez a Hamasz támadás, ez direkt provokáció, tehát teljesen tudatosan öltek civileket, pont azért, hogy az izraeli válasz legyen nagyon kemény, és ezáltal akár kútba is eshessen a szaudi-izraeli megegyezés. Tehát itt ez egy, hogy úgy mondjam, akár ördöginek nevezhető terv, ami majd meglátjuk, hogy működik-e.
Beszéljünk még egy néhány nagy politikai szereplőről, nyugati világpolitikai szereplőről. Az Egyesült Államok eddigi reakciói vagy feltételezhető érdekei ön szerint ebben a mostani helyzetben hogyan nyilvánulnak meg, vagy mi lehet a higgadt magatartás most az Egyesült Államok kormánya részéről, külpolitikája részéről?
Az Egyesült Államokban ez részben belpolitikai kérdés is, hiszen az izraeli lobby nagyon erős az USA-ban, nagyon sokan támogatják Izraelt, mind a két párt támogatói közül egyébként, tehát a republikánus pártban is nagyon nagy a támogatás. Tehát itt van egy belpolitikai olvasat, van egy külpolitikai olvasat. Én azt gondolom, hogy ez már az USA-ban a választási kampány része lesz. Az USA nagyon nagy mértékben segíteni fogja Izraelt, tehát azt azért látni kell, hogy az izraeli fegyverzet nagy része, vagy az alkatrészeknek egy jelentős része az amerikai. Tehát, hogyha Izrael újra akar gyártani akár a légelhárító rakétáit, vagy bármi mást, akkor bizony az amerikai segítségre szükség lesz. Hogy minél hosszabb a háború, annál többre. Tehát az USA ezt a segítséget meg fogja adni, kiáll külpolitikailag Izrael mellett, és az is biztos, hogy belpolitikailag ez már most viharokat kelt, hiszen van, aki azt mondja, hogy Izraelt nem segítjük eléggé, még Ukrajnát túlságosan segítjük, ezt republikánus oldalról. Tehát egy belpolitikai vita is lesz ebből.
Na igen, ez pontosan egy felmerülő kérdés, hogy a mostani konfliktus, arab-izraeli, palesztin-izraeli konfliktus egyfelől elveszi a figyelmet Ukrajna elől. Hát tényleg én is hírszerkesztőként dolgozva gyakorlatilag az elmúlt időszakban csak az Izraellel és a Hamásszal kapcsolatos híreket fogalmaztam meg, és Ukrajnára én magam sem annyira figyeltem oda. De világpolitikai összefüggéseket tekintve nem csak a figyelmet, hanem az amerikai katonai támogatást is elveszi, elfogy a levegő az ukrán védekezés elől. Oroszországgal szemmel lehet ennek egy ilyen következménye?
Az, hogy teljesen elfogyna a levegő meg az amerikai támogatás, azt nem hiszem, de az biztos, hogy az amerikaiaknak a figyelme már megoszlik. Illetve, ahogy mondtam, az izraeli haderő bármilyen erős is amerikai segítségre fog szorulni, hogyha ez elhúzódik, tehát fizikailag is bizonyos erőforrásokat át kell irányítani Ukrajnáról. Mindenképpen ez a háború ebben a formában Oroszországnak jó hír, hiszen már nem róla szól a történet. A háborúnak egyik eleme ugye a propaganda. Hát most Ukrajna szavára jól kevésbé fognak figyelni, legalábbis hetekig a világban, ez biztos.
És még egy utolsó kérdést hadd tegyek fel Európára vonatkozóan. A mostani zűrzavaros helyzetben, és hát a Hamász meg az iszlám állam összefonódása az például a Benjamin Netanyahu szerint eléggé nyilvánvaló. Szóval, hogy itt Európában, Nyugat-Európában ezt a helyzetet kihasználva lappangó terroristák esetleg megnőhet-e annak a valószínűsége, kockázata, hogy merényleteket kövessenek el nyugati országokban?
Európa egyértelműen kiállt Izrael mellett, amit rendkívül rossz néven vesz az iszlám szélséges közösség, és ez a szélséges közösség itt van Európában. Tehát következtetve ebből valószínűleg megnövekszik a merényleteknek a valószínűsége. Nem biztos, hogy bekövetkezik ilyen merénylet, de a valószínűség megnövekedett. Azt láthatjuk a tüntetéseket, tehát amikor bejön Európába egy népesség, akkor behozzuk azokat a konfliktusokat is, amelyet ez a népesség a szülőföldjén átélt, ergo most a palesztin-izraeli konfliktusnak egy része itt fog zajlani Európában, ugye mondjuk Belgiumban vagy Franciaországban van egy nagy zsidó közösség, hát valószínűleg növekedni fognak velük szemben a támadások, ugyanis nem csak nagy zsidó közösség van, hanem egy nagy muszlim közösség is van. Tehát a párhuzamai az arab-izraeli vagy a palesztin-izraeli konfliktusnak bizony le fognak játszódni itt Európában is. Mondom, az kérdés, hogy nagy terrormerénylet lesz-e, az biztos, hogy a feszültség növekedni fog, vagy már növekedett is Nyugat-Európában az arabok és a zsidók között, illetve a muszlimok és a befogadó társadalom között, hiszen azt látják, sok millió muszlim azt látja, hogy Európa úgymond az izraeliek oldalára állt.
Köszönöm szépen az interjút. Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium biztonságpolitikai szakértője volt a Reggeli Monitor vendége. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
Köszönöm szépen.
Hamarosan friss hírekkel és a tőzsdenyitással jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban.
Fejlődik a hazai. Vállalkozói sikertörténetek.